és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az erdélyi magyar közösségnek az az érdeke, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó kapcsolatot ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal, ezért a szövetségi állandó tanács felhatalmazta Kelemen Hunor, szövetségi elnököt, hogy a jövő héten tárgyaljon Magyar Péterrel Budapesten, közölte a sajtó szóvivő a tanács ülése után Kolozsváron. Csoma Botond elmondta, Magyar Péterrel szemben az az elvárás, hogy Magyarország leendő miniszterelnökeként támogassa az erdélyi magyar közösséget. Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára, jelentette ki Anna Kajsa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben. Az Uniós Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva a szóvivő közölte, az uniós tagállamok finomítói az uniós repülőgépüzemanyag fogyasztás körülbelül 70%-át képesek fedezni, a fennmaradó mennyiséget importból lehet pótolni. Amennyiben a hormuci szorost érintő helyzet folytatódik, az Európai Bizottság megkezdi a felkészülést a repülőgép üzemanyagokkal kapcsolatos, esetleges összehangolt fellépés megindítására. Megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel a Magyar Tudományos Akadémia, amely egyetért a párt programjában megfogalmazott fő célokkal, olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent közleményben. Mint írják, az MTA kiemelten fontosnak tartja a magyar kutatók hozzáférését az Európai Uniós kutatási együttműködésekhez és forrásokhoz, valamint ugyanolyan fontosnak tartja az egyetemek autonóm és transzparens működését. E célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az MTA vezetése megbeszéléseket kezdeményez a Tisza párt vezetőivel, szakértőivel, és megerősíti, hogy a nemzet tanácsadójaként teljes tudásbázisával a megalakuló új kormány rendelkezésére áll, fogalmaznak a közleményben. A Fidesz nagymértékben elutasított a fiatal generációk számára, a fiatalok lázadása nagy szerepet játszott a Tisza párt győzelmében az országgyűlési választáson, mondta Han Endre, a Medián vezetője. Elárulta azt is, hogy a Tisza párt kétharmados győzelmével bebizonyosodott, hogy a Medián közvélemény és piackutató intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, a belföldi listák szavazatok arányát 1%-ponton belül jelezték előre. Mint fogalmaz, a két nagy párt, a Fidesz és a Tisza tekintetében teribe találták a végeredményt. Han Endre leszögezte, hogy mint arról már hónapok óta, sőt éves távlatban is beszámoltak, szakadéknak nevezhető különbség figyelhető meg a különböző életkori csoportok párt preferenciái között. A különbség annyira nagy, hogy szinte nehezen felfogható, jelentette ki, majd azt is elárulta, hogy a fiatalok sokkal nagyobb mértékben érdeklődtek az utóbbi hónapokban a politika iránt, mint a korábbi kampányok alkalmával. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. Sport. Gledura Benyámin második lett azon a meghívásos oroszországi sakversenyen, amelyet 10 nemzetközi nagymester részvételével rendeztek meg Hanti-Mansiisk autonóm körzet fővárosában. A korábbi sakkvilágbajnok Anatolij Karpov nevét viselő, és ezúttal 23. alkalommal kiírt jugrai tornán a 26 esztendős magyar játékos 5,5 pontot gyűjtött, és egyetlen vereségét attól a 19 éves fehér orosz Denis Lazaviktól szenvedte el, aki 6 pontjával megnyerte a viadalt. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlását követően változó vastagságú, magas szintű felhőzet terjeszkedése valószínű, amely előbb a Dunántúlt, majd az ország északi felét is érintheti. A délalföldön azonban akár tartósan derült lehet az ég. Csapadék nem lesz, és a légmozgás is mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal
meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren, erősen ez a szó. meg hát újra magyar
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2025. november 7-én 24. alkalommal került sor történelmi emlékülésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlója és a Művelt Ifjúságért Alapítvány szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mai adásunkban az emlékülés két előadása hangzik el. Először dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatójának előadását sugározzuk, amelyben a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységét vizsgálja. Kedves hallgatóink, most dr. Pap Józsefet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanárát hallják.
Most az első dolog, amivel szeretném kezdeni az előadást, az egy tágabb összefüggésrendszer, méghozzá arra szeretnék rávilágítani, hogy egyáltalán nem a semmiből jön Széchenyi Istvánnak a gondolata, hogy Magyarországon egy tudományos akadémiát kell alapítani. Tudományos akadémiák története Európában hát évszázadokra megy vissza. Azt is lehet mondani, mint mindent, ezt is a görögökhöz lehet visszavezetni, hogy a híres plátoni akadémia eszméje az, amit a reneszánsz időszakában újra felfedeznek, és hát végül is majd az első mai értelemben vett akadémiák a 17. század elején, vagy első felében jelennek meg. Ugye az első akadémia az kifejezetten Franciaországban jön létre 1635-ben, és ennek az akadémiának is az egyik fontos feladata, ami majd a magyarnál is megfigyelhető lesz, a francia nyelv kiművelése, a francia nyelvű tudományos életnek a létrehozása. Ugye ezt követően igazából az európai szinten nagyon jelentős lépés majd az angol vagy brit akadémiának a létrehozása létrejötte lesz. Valószínűleg a tudományos akadémiák közül az angol vagy későbbi brit tudományos akadémia az, amelyik a legnagyobb karriert fogja befutni. Nem utolsó sorban azért, legalábbis a 19. században, hiszen maga mögötte áll egy világbirodalom, és ugye ennek a világbirodalomnak a kulturális expanziója is összekapcsolódik a tudományos akadémiájának a tevékenységével. Nagyon lényeges, hogyha ránézünk a diára, hogy igazából itt a 18. század elején számos fontos európai országban jön létre tudományos akadémia, tudós társaság, ami hiányzik, az a Habsburg monarchia, amely igazából ott a 19. század közepén, Közép-Európa és Habsburg monarchia a 19. század közepén kezd el fölzárkózni a nyugat-európai trendekhez, és hát ugye ebbe illeszkedik bele egy viszonylag korai alapítás, a Magyar Tudományos Akadémiának a létrehozása. Ha megnézzük, van osztrák, horvát, román, cseh, lengyel, ugye egy nagyon hiányzik a sorból, ebből az időszakból, hát a Szlovák Tudományos Akadémia, ugye amit néhány nappal ezelőtt egyébként Miskolcon elmondta a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnökura, hogy Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia most együtt ünnepelt a Magyar Tudományos Akadémiával, hiszen Szlovákia Magyarországból jön létre, és szlovákiai jótudjaként tekintenek önmagukra. Egy nagyon szép gesztus volt egyébként Pozsonyban az emléktábla közös megkoszorúzása a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémia részéről. Most, hogyha áttérünk Magyarországra, ugye akkor látható, hogy itt a 18. század időszaka az, amikor Magyarországon is megfogalmazódik, hogy létre kellene hozni egy tudós társaságot. Ugye alapvetően a kezdeti stádiumban olyan protestáns tudósok fogalmazzák meg ezt a gondolatot, akik automatikusan Nyugat-Európában fejezik be tudományos pályájukat, hiszen Magyarországon ekkor még nincsen felekezetőknek megfelelő felsőoktatás, egyetemi szint, és ugye neki ki kell menni külföldre egyetemet járni, és hozzák ott onnan haza az akadémiának az eszményét. A 19. század elejére tehát a közgondolkodásban benne van, létezik, hogy szükség van egy olyan társaságra, amely a nyelv művelését és a hazai tudományos életet el fogja végezni. Egyetlen egy jelentős dolog hiányzik mellé, hát a pénz, ugye meg ami hát biztosítja ennek az intézménynek a működését. Az alapítás gesztusát, azt végül is az alapító személyhez köthetjük, ezt a személyt mindenki jól ismeri, ugye Gróf Széchenyi Istvánról van szó, akit azért sok minden arra predesztinált, hogy valamilyen fontos szerepbe kerüljön a magyar történelem folyamatában, de egyáltalán nem volt egyenes vonulú mozgás Széchenyi István életében, hogy ő eljut 1825. november 3-áig. Ugye hát először is meg kell azt jegyezni, hogy a családja maga egy nagyon fontos indítatást jelent számára, ugye az apja közismerten Gróf Széchenyi Ferenc, ugye aki önmaga is egy nagy alapító, egy mecénás, ugye ő hozza létre azt az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumot, amiből számos egyéb, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, a mai Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is idővel létre fog jönni. Tehát az apa egy múzeumot hoz létre, és ez a múzeum, ez a korabeli felfogás szerint nem a holt idők tudásának a tárházát jelenti, hanem egy olyan hely, ahol az ember a tudáshoz közel tud kerülni, tehát inkább egy ilyen könyvtárként lehet felfogni, amely felfogásunk szerint. Tehát oda megyünk és tanulmányozzuk a múltat, ebből pedig a jövő felé mozdulunk el. Édesanyjának a családjához kötődik, ugye a Festetics családhoz, a Festetics Györgyhöz, a Georgikonnak a létrehozása, ami megint egy praktikus tudást jelent, az agrárképzést honosítja meg Nyugat-Magyarországon. A családi háttérbe és a magánéletbe egyébként még beletartozik az is, hogy az alapítás gesztusához hozzá kapcsolódik egy nagyvonalú megfelelési vágy, ha úgy tetszik. Ugye Széchenyi István közismerten hát romantikus alkat volt a kor romantika világában, és hát egy hőnszerelmes férfi, mint általában a fiatal emberek ebben az időszakban lenni szoktak, meg úgy általában lenni szoktak. Az ő vágyott hölgye, Zichy Károlynak a felesége, Cresson, aki felé az alapítást magát úgy szokták apostrofálni, hogy ez igazából egy nemes gesztus, amelyben azt is bizonyítja a hölgy számára, imádott hölgy számára, hogy ő igazából egy emelkedett lelkületű fiatal ember. Hát ugye nem mindig ez jellemző ő rá, mint minden fiatal emberre a karrier keresés, ilyen identitás válsága is jellemző, hogy ott a fiatal éveiben a napoleoni háborúk időszakában sokat hezitál, gondolkodik azon, hogy merre kellene tovább mennie, mi lehetne ő. Semmilyen reális alternatívához nincsen kedve, legjobban talán a katonaság állna magához közel, hogyha a személyiségére alkalmassá tenni, de sem pap, sem hivatalnok nem akar lenni, és hát így igazából így lebeg a semmiben, és ebből a szerepből őt igazából majd a külföldi utazásai alatt, a személyes barátságai alatt szerzett tapasztalat fogja kilendíteni, és az első körben egy ilyen meccénásként fog megjelenni, méghozzá egy olyan meccénásként, aki olyan kulcsintézményeket akar létrehozni, amelyek segítségével Magyarország föl tud zárkózni ahhoz a vágyott állapothoz, ami számára is akkor úgy maga előtt hordozott, ugye a Nyugat-Európa és elsősorban Anglia, amit ellenfelei vádként, barátai pedig dicséretként úgy fogalmaztak meg, hogy Anglománia. Tehát, hogy ez a, hogy valaki kiment akkor mondjuk Londonba és meglátta az ottani kikötőt, akkor az igazából egy egészen más világot tapasztalt ott. Most ugye időközben majd rá fog jönni arra, hogy ez így önmagában nem megy, tehát ezek az intézmények maguktól nem hozzák létre a modern Magyarországot, hát politikussá is kell válni, és igazából egy ilyen politikusi szerep lesz majd rá jellemző. Tehát ő az alapító, És hát így jutunk el ahhoz, hogy 1825-ben majd megalapítja az akadémiát. És hát nyilvánvalóan szükség van az alapításhoz egy helyszínre, intézményre, ahol ez az alapítás megtörténik, és ez nem más, mint a Magyar Országgyűlés, aminek a léte 1825-ben egyáltalán nem nyilvánvaló. Hát ugye számunkra, akik a történelem iránt érdeklődnek, azok számára nyilvánvaló, hogy nem nyilvánvaló, hiszen 1825 előtt, 1811-ben volt utoljára Magyarországon országgyűlés, és hogyha első Ferencen múlott volna, akkor valószínűleg még egy darabig nincs Magyarországon országgyűlés, és szerette volna országgyűlések nélkül kormányozni ezt az országot. Hát a körülmények rákényszerítették arra, hogy ez így nem elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmi viszonyoknak az átalakulása miatt volt szükség egy országgyűlésre, amit alapvetően úgy gondoltak el, hogy ennek segítségével lecsillapítják azt a feszültséget, ami a magyar rendekben megfogalmazódott az országgyűlés elmaradása, az infláció, meg minden gazdasági problémák miatt, és akkor egy ilyen szelepen kiengedik a fáradt gőzt, és utána minden megy szépen a maga rendes kerékvágásába. Hát végül is a rendes kerékvágásból lett egy reformkor, igaz nem ekkor, hanem majd csak 5 év múlva indul el úgymond hivatalosan a reformkor, de nyilvánvalóan az nagyon szükséges a reformkorhoz, hogy újra legyenek magyar országgyűlések, és valóban 25-től folyamatosan üléseznek a magyar országgyűlések, igazából 1847-48-ig a rendi országgyűlések. Tehát 25. szeptember 11-én az uralkodó megnyitja az országgyűlést, amin egyébként értelemszerűen megjelenik a kor egyik nagyhatalmú politikusa, Metternich is. Ugye ő neki az a funkciója itt jelen pillanatban, hogy őt majd magyar indigenává, tehát magyar állampolgárá, magyarrá választja az országgyűlés, vagy alkot erről egy törvényt. Hát Metternich rá van arra kényszerítve, hogy magyar ruhába hújjon, és az adoma szerint annyit mond erre csak, hogy hát, hogy jó, oké, majdnem magyarra válok, de remélem, hogy azt el tudom kerülni, hogy bajszot növesszek. Hát ugye a magyarok és a bajusznak a kapcsolata ekkor elég erőteljes volt. Na most tehát összejön az országgyűlés, és megindulnak a szokásos országgyűlési viták. 1825. november 3-án egy kerületi ülésen történik valami, ugye, ami előre annyira nem látható. Az utókor úgy emlékszik vissza, hogy egy ilyen hirtelen jött gesztusból fog Széchenyi felajánlást tenni, azonban ma már a kutatás azt mondja, hogy valószínűleg erre készült, és a megfelelő pillanatot várta, hogy az a gesztus az a legnagyobbat szóljon, és ezáltal a legnagyobb hatást váltsa ki korábban. Na most tehát 1825. november 3-án nem az országgyűlés ülésezik, hanem az országgyűlés kerületi ülése, ami más. Tehát nem a rendes ülés, hanem egy olyan ülés, ahol a vármegyei követek összegyűlnek, hogy a személynök befolyása nélkül szabadon kifejthessék a véleményüket. És ez a szabad vita teszi azt lehetővé, hogy Széchenyi is hozzászóljon a vitához, hiszen ő nem tagja, majd mit látni fogjuk, nem tagja a követek házának, hogy ő egy főrend. A vita egyébként magyar nyelven folyik, és az országgyűlésnek a nyelve értelemszerűen a latin. Egyébként Széchenyi azzal is fölhívja magára a figyelmet, hogy többször magyarul szólal meg. Na most tehát egy oktatási vitáról van szó, a tágabb kontextus is célszerű bemutatni, ugyanis ugye általában csak annyit szoktunk mondani, egy felsőbüki nagy Pál felvetésére Széchenyi ezt mondja. Na hogyan is néz ki igazából ez a vita? Ugye a vitát egy Földvári Ferenc nevű heves vármegyei követ kezdi, aki felveti azt a tételt, hogy Magyarországon papoknak, professzoroknak, tanítóknak senkit sem szabad kinevezni anélkül, hogy nem tud magyarul. A nyelvkérdés körül folyik. Ez a felvetés. Ezzel indulunk. Utána egy Rohonci János nevű Veszprém megyei követ, ugye azt találja mondani, hogy hát szörnyű állapotok vannak az országban, mert a Pesti Egyetemen és a Bécsi Akadémián szlovák nyelvű professzorokat alkalmaznak a magyar nyelv oktatására, tanítására, és így nem lehet azon csodálkozni, és itt idézett, hogy ilyenek próbálják azt közvetíteni, hogy a magyar nyelv a laplandi nyelvvel lenne rokon, idézett bezárva. Tehát egy ilyen kis finnugor vita zajlik itt a háttérben, és hogy ezt elkerüljük, tanítsák a magyart a magyarok, és ezzel párhuzamosan még hozzáteszi, az a legjobb az lenne, hogy arról is születne törvény, hogy magyarok csak magyarokkal házasodhassanak. Ezt követően Takács Gáspár szólal föl, aki rögtön egy nyelvművelő társaságnak a felállítását követeli. Ezután jön Felsőbbiki Nagypál első felszólalása, aki elkezdi korholni a magyar főnemeseket, hogy jó, ez a magyar nyelv, ugye csak az a probléma, hogy mivel mindenki német nyelvű hát gazdatiszteket akar alkalmazni, ezért igazából a magyarok nem tanulnak meg magyarul, hanem németül tanulnak, és minden németül van, tehát alkalmazzanak a magyar főrendek magyar nyelven beszélő hát gazdatiszteket, és ezzel közelebb kerülünk a megoldáshoz. Dezsőfi József, ugye a híres Dezsőfi József, későbbi vitapartnere a Széchenyinek, azt mondja, hogy ki kell jelölni egy végső határnapot arra nézve, amikorra mindenkinek meg kell tanulni magyarul, aki hivatalban van, aki nem, azt bocsássák el, és akkor tisztán magyar nyelvűvé tud válni az ország. Ezt követően Kászoni Sándor szól hozzá, hogy a céhekbe csak olyanokat vegyenek föl, akik magyarul tudnak. Majd Vaj Ábrahám rögtön erről törvényt követel. És ezután szólal föl Felsőbbiki Nagypál, aki egy magyar nyelvművelő társaság alapítását tartja szükségszerűnek. Tehát ez a tágabb kontextus. Tehát itt egy oktatási vitán keresztül egy nagyon erős nacionalista felhangokkal együtt járó vita zajlik. És ekkor szólal föl Széchenyi István, hogy mit mond, azt nem tudjuk, mert ugye nem maradt fönn pontosan a szavai. Jókai Mórnak a Magyar Nemzet Története Regényes Rajzokban című munkájában találhatók ezek a szavak, hogy nekem itt szavam nincs, nem vagyok tagja a követek házának, tehát erre utaltam, de birtokos vagyok, és ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honfitársaink magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Tehát egy évi jövedelem. Ugye ez a bizonyos 60 ezer forint. Ez nem azt jelentette, hogy ő 60 ezer forintot odaadott, hanem 60 ezer forintot lekötött, és ennek az éves kamatából gazdálkodhatott igazából a Tudományos Akadémia, és ugye őt követték több főrend, őket követte több főrend, hozzátették a saját vagyonukat. Széchenyi ugye naplót írt, és a naplójában egy nagyon egyszerű beszámoló van erről a napról. Kerületi ülésen beszéltem, eddig teljesen korrekt, valóban ott beszélt, minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Tehát ő ezt a beszédet úgy fogta föl, hogy ezzel ő a honfitársait ellenségévé tette. De most nyilvánvalóan nem mindent, hát minket, akik erre hálával emlékezünk, minket biztosan nem, de mire gondolhatott Széchenyi? Mi lehetett az ő hát a dilemmájának a része? Vagy az alapja? Ugye, nyilvánvalóan valami olyasmi, hogy ő nagyon mást gondolt egy tudós társaság céljairól, mint azok, akik előtte szólottak, akik ezt a saját politikai eszközüknek, a köznemesség politikai eszközeként próbálták felhasználni majd az évek során. És ez a vita, ez az ellentét, ez majd nagyon erőteljesen elő fog jönni az 1840-es évek elején, 1842-ben, amikor Gróf Széchenyi István az akadémiai beszédében kifejezetten arról beszél, hogy a magyar nyelv megtanítása valakinek az nem egyenlő a magyarrá tétellel, tehát a nyelvnek, tehát az önmagában nem elég, attól, hogy valaki magyarul beszél, attól még nem válik magyarrá, zanzásíthatnánk Széchenynek akkor nagyon radikálisnak tűnő szavait, mert mindenki másként gondolta, hogy azt gondolták, hogy ez úgy meg lehet oldani, mindenki magyarul beszél egy idő után, és akkor nincs érdemben probléma. És Széchenyi másként látta Magyarország jövőjét, mint általában kortársai. Ma már közhelyszerű, de azért ez abban a korban nagyon is radikálisan hangzott. De hogyha belegondolunk, ma is elég radikálisan hangzik, hogy amit a Hitelben írt erről a kérdésről, és ez célszerű az előadás végén szó szerint is felolvasva, ennél szebben nem szól semmi tudomány szerepéről. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma, ezek statisztikája az ország legértékesebb része, nem termékeny lapály, hegyek, ásványkincsek éghajlata, stb. Teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józan használni tudja, igazibb súly és erő az emberi agyvelőnél nincs, ennél több vagy kevesebb léte a nemzetnek, több vagy kevesebb szerencséje. Thank you.
folytatásban Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszél.
Ez az előadás, amikor kiválasztottam a címet, úgy tűnt, hogy hó, hát ez egy nagyon egyszerű dolog lesz. Aztán kiderült, hogy nem annyira egyszerű, ugyanis óriási anyagról van szó, mert hogy néhány 19. századi főpap akadémiai tevékenysége, kiderült, hogy a magyar főpapok nagyon aktívak voltak ebben a korban, úgyhogy ez az előadás tulajdonképpen ilyen kis mozaik kockáknak a fölvillantása lesz ebből a korszakból, amely az akadémia 1825-ös megalakulása után és a magyar katolikus felső vagy főpapságnak a kapcsolatát próbálja egy picit érzékeltetni, de mondom, csak ilyen kis szikrák lesznek. Ami nagyon szerencsés egybeesés a korszakban, hogy amikor az akadémia megalakul, az utána következő évtizedekben a magyar katolikus felső klérus igen kiművelt. Tehát azt kell mondani, hogy olyanokról van szó, akik nem pusztán az egyházi dolgokkal vannak elfoglalva, és nem pusztán, mint felelős főpásztorok az egyházmegyéiknek az ügyeit intézik, hanem nagyon sok olyan van közöttük, akik különböző szakterületen jártasak. Tehát amikor ők bekerülnek az akadémiába, akkor ez nem azt jelenti, hogy különböző rangokban van, aki levelező, van, aki rendes tagságot nyer, sőt, az igazgatósági tagságig is viszik néhányan. Ez nem pusztán egy kitüntető cím, hogy hát a hercegprímás akkor legyen a Tudományos Akadémiának a tagja, hanem valóban áll mögötte tényleges tudományos tevékenység, vagy ha az kevéssé, akkor mecénásként jelennek meg, akik az akkori korban komoly összegekkel támogatták magát a Tudományos Akadémiát, és azon kívül még egy csomó egyéb intézményt is, a Nemzeti Múzeumtól kezdve a színházig, de saját maguk is alapítottak saját múzeumokat. Úgyhogy ilyen módon azt mondhatjuk, hogy komoly érdemeket szereztek a magyar tudományosság és a magyar kultúra terén. Néhány kimagasló személyiséget szeretnék megemlíteni. Az első közülük Hajnard Lajos kalocsai érsek, aki abban különbözik egy kicsit a többiektől, hogy míg általában azért a papi személyektől azt várnánk el, és ez így is van általában, hogy ők a humántudományok területén alkotnak nagyot. Hajnard Lajos ezzel szemben azonban, mondhatjuk így, hogy a reáltudományokban is igencsak otthon volt, méghozzá kimondottan a botanikára kell gondolni, mert hogy fiatal korától, amióta utazott Európába, kapott ilyen lehetőségeket, Párizsban is elég hosszú időt töltött, nagyon érdeklődött a botanika iránt, a növények iránt, és amerre csak járt, mindenhol begyűjtötte ezeket a növényeket, és több mint 10 000 darabos ilyen gyűjteményt szedett össze Európa szinte minden részéről. Ez abban a korban Európának az egyik legnagyobb gyűjteménye volt. Tehát nem csak, hogy Magyarországon, Európában az egyik legnagyobb ilyen gyűjtemény volt, és mint botanikus nem csak gyűjtötte ezeket a dolgokat, hanem tanulmányozta is. Ami azt is jelenti, hogy különböző kongresszusokon vesz részt, tehát például 1874-ben a Firenzei Nemzetközi Kertészeti Kongresszuson is jelen van, vagy Budapesten 1876-ban egy statisztikai kongresszuson, és így tovább. De a lényeg az, hogy a végén ezt az egészet jó nagy összeggel kiegészítve a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozza. Ez alapozza meg a múzeumnak a növénygyűjteményét. Ez a nagy alapítvány az akkor 12 000 forint volt, amivel így a botanikai része a múzeumnak önálló területté vált. Emellett meg kell említeni, hogy nagyon érdekelte a csillagászat is. És amikor már kalocsai érsek volt, akkor az ottani főgimnáziumba létrehozott egy csillagdát, 1876-ban találja ezt ki, és 88-ban nyílik meg. Fényi Gyula, jezsuita atya az, aki ennek a csillagvizsgálónak az első mestere lesz, de gondoskodik arról is az érsek úr, hogy ez a csillagvizsgáló az akkori idők legmodernebb eszközeit tudja a birtokában, tehát ezzel tudják valóban kutatni az eget. De emellett érdekelte a régészet is, és mint ilyen a kalocsai székesegyház környékén ásatásokat végeztet 1869. augusztus és szeptember folyamán Henselmann Imre régésszel, és ekkor találják meg a főszékesegyháznak, a régi székesegyháznak az alapjait és maradványait. Emellett természetesen a székvárosát, Kalocsát igyekezett kulturálisan fölfejleszteni, különböző iskolákat hoz létre, de emellett gondoskodik arról is, hogy kórházat is alapít, 40 gyermek számára árvaházat, és így tovább, sőt, a székesegyháznak az orgonáját is megépíteti. Emellett nagyon érdeklődik a művészetek iránt, éppen ezért több olyan európai akadémia van, ami a tagjává fogadja, többek között az Accademia dei Nuovi Lincei Rómában, vagy a San Luca Művészeti Akadémia szintén Rómában, a Santa Cecilia, hogy ez a kimondottan a zenével foglalkozik. A kortárs nagy művészeivel is nagyon komoly kapcsolatot tart fönn, mondhatjuk azt, hogy baráti kapcsolatot, különösen Liszt Ferenccel, aki Kalocsára is ellátogat legalább háromszor az érsek úrhoz, de ugyanígy kapcsolatban áll Munkácsi Mihállyal is. Következő Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, művészettörténet, a folklór és a műemlékek, műemlékvédelem az, amiben ő nagyot alkotott. Már 1858. december 15-én levelező tagjává választják, és 1861. december 20-án lesz rendes tagja az akadémiának. Azt hiszem, hogy ha az ő nevét halljuk, akkor mindenkinek rögtön mi jut eszébe, a magyar mitológia, amely 1854-ben jelenik meg, és amely a régi magyar hitvilágnak az első komoly összefoglalója, mindmáig alapmű, természetesen egy csomó olyan dolog van, amit azóta már másképp tudunk, másképp látunk, de mindezek ellenére nagyon fontos és korszakos ez a mű. Azon kívül fontos az, hogy a középkorral kapcsolatos publikációi, nagyon érdekli ez a kor, és nagyon érdekli a középkornak a művészete is, nem csak publikál róluk, hanem gyűjti is ezeket. Sőt, kimondottan foglalkozik műemlékeknek a fölkutatásával, mert hogy Pozsony környékén a Csalló közben fölméri azokat a műemlékeket, amelyek a középkorból megmaradnak. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon sok művet hoz létre, vagy alkot a magyar mitológián kívül is, tehát a magyar műemlékek, vagy a magyar erekjékről jelentetett meg könyvet, egyébként a műveinek a felsorolása az eltartana majdnem 20 percig, úgyhogy ettől eltekintek. Ami vele kapcsolatban egy különleges érdekesség, azt szeretném kiemelni, hogy nagy szerepe van abban, hogy fölkutatta Mátyás Korvináinak a helyét, illetve hát megtalált jó néhányat Konstantinápolyban. 1862-ben történik a dolog, amikor Kubinyi Ferenccel és Henselmann Imrével elutaznak Konstantinápolyba, hogy nyomára akadjanak az elrablott Korvináknak, ami azonban nem olyan egyszerű. Tehát Konstantinápolynak az akkori helyzetében nem lehetett bejutni ezekbe a könyvtárakba, vagy kincstárakba, ahol ezek a könyvek voltak, úgyhogy bizony minden politikai kapcsolatot ki kellett használni, sőt, megvesztegetésekkel kellett élni, ahhoz, hogy bejussanak először a Kubbe Alti nevezetű kincstárnak a könyvtárába engedik be őket, ahol hamarosan tényleg felfedeznek néhány Korvinát. A zománcozásról, ahol a magyar meg a Hunyadi címer található, rögtön be lehet azonosítani, de szeretnének még többet kutatni, de annyira lassan haladnak, hogy közben átutaznak Rodostóba. Rodostóba fölkeresik a nagyságos fejedelemnek a házát, sőt, Ipolyi Arnold abban a kis kápolnában, ahol a nagyságos fejedelem sokat szokott imádkozni, Mikes Kelemen beszámolója szerint, ott maga is egy szentmisét mutatott be. És utána visszamennek Konstantinápolyba, és akkor találnak még 9 darab Korvinát a Kösk könyvtárteremben. Nagy a lelkesedés itthon, ugye írják a leveleket, mindenki oda van, csak egy dolog hiányzik, a az pedig, hogy pénzt kellene gyűjteni, hogy visszavásárolják ezeket a könyveket. Hát ez nem sikerül, úgyhogy ilyen módon dolgok végezetten térnek haza. Aztán majd később a török-orosz háború után kapjuk vissza ezeket a könyveket. Következő, Frachnói Vilmos, váradi kanonok, Arbély címzetes püspök. Hát ő a történelem tudománynak és a diplomácia történetnek a kiváló szakértője, mondhatjuk azt, hogy a 19. századnak a legnagyobb alakja, ami átnyúlik a 20. századba is. 1870-ben lesz levelező tagjává az akadémiának, és akkor ő már ismert. Tehát már komoly történész múlt áll mögötte, és mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szerencsés korszakban nyúl a történelemhez. Ő elsősorban a 15. század történetével foglalkozik, illetve a 17. század, azon belül is Pázmány Péter az, akinek a kutatásában elévülhetetlen érdemei vannak, hogy pont ez az időszak, amikor 13. Leó pápa megnyitja a kutatók előtt a vatikáni könyvtárat, majd később a vatikáni levéltárat is, és így egy csomó olyan magyar anyaghoz jut hozzá, amit korábban még nem lehetett kutatni. Ennek a, mondhatjuk így, hogy a fizikai terméke az a Monumenta Vaticana, tehát a vatikáni magyar történeti források, amely 4 vaskos kötetben jelenik meg, és mondhatjuk, hogy ezzel ő az akkori európai trendet tökéletesen másolja, hiszen ugyanebben az időben jelennek meg ott, hát elsősorban a németek, akik persze sokkal hosszabb sorozatot tudnak készíteni, mert sokkal több dokumentum van a németséggel kapcsolatban, de ő is összegyűjti, ezt mondom, 4 komoly kötetben, de ő az, aki kiadja a magyarországgyűlési emlékeket 10 kötetben. Emellett Pázmány Péterről is könyvet ír, és még jó néhány témáról, ami mondom, főleg a 15. és a 17. századot érinti. Bartakovics Béláról is szeretnék néhány szót szólni, már csak azért is, hogy hazabeszéljek, mert hogy ugye ő Egernek az érseke, a rozsnyói püspökségből került ide, méghozzá egy nagyon nehéz időszakban, tehát 1850-ben a szabadságharc leverése után, miután Lonovics Józsefet be sem tudták iktatni egri érsekké, ugye büntetésből nem is lett belőle beiktatott érsek, és akkor érkezik meg Bartakovics Béla, aki egy olyan időszakban veszi át a városnak és az egyházmegye vezetését, amikor nem csak politikai elnyomás van, hanem kulturális elnyomás is. Tehát itt Egerben a ciszterci gimnáziumot azt meg akarták szüntetni, errefelé ügyes diplomáciával mit csinál? 8 osztályos gimnáziummá fejleszti föl, vagy éppen betelepíti az angol kisasszonyokat ide a szomszéd épületbe. Sőt, 1861-ben újra indítja az egri jogakadémiát, ahol kötelezővé teszi a kánonjognak a tanulását is. Csak egy kis adalék, hogy ő az, aki megszerzi Mikes Kelemennek a törökországi leveleit, és nem tudom, hogy ez pozitívként vagy negatívként említsem, de föl is írja szépen saját kezével, hogy ő szerezte meg, és ott van. Én az eredetit is láttam az egyházmegyei könyvtárba, de ugye, ami megjelent faksimile kiadás, ott is gyönyörűen szépen látszik Bartakovicsnak a kézírása, hogy ezt ő szerezte meg Toldi Ferenctől. Mi az, ami még itt Egerben a nevéhez fűződik? Például az egri érseki líceum múzeumának a létrehozása, illetve, hogy a plébániákon ne kallódjanak el a régi könyvek és iratok, azokat begyűjtötte, és a főegyházmegyei könyvtárban adott nekik helyet. Azon kívül, hát vallásos dologról is beszéljünk már jobban, ő volt az, aki megbízta Tárkányi Bélát, aki maga is a Tudományos Akadémiának a tagja, hogy revideálja és modernizálja a Káldi Györgyféle katolikus bibliafordítást. Azon kívül segítette a katolikus legényegyletnek a megtelepedését is székházzal, ajándékozta meg őket. Bartakovics Béla emellett pedig az akadémiának bőkezű szponzora volt, tehát óriási összegeket adományozott az akadémiának a működésére. Ahogyan itt a vázlatban írtam, hogy hát ők azokat önkényesen választottam ki, mert hogy másokat is lehetett volna, mert hogy jó néhányan vannak olyanok, akik szintén komoly tudományos munkát is végeztek, vagy pedig támogatták az akadémiát, ilyen például Kopácsi József, esztergomi érsek hercegprímás, 1831-ben lett az akadémia tiszteletbeli tagja. Amit nála érdemes megjegyezni, hogy komolyan is vette a magyar nyelvnek a művelését, mert ő az első esztergomi érsek, aki a körleveleit már nem latinul, hanem magyarul adta ki a papság számára. Most Sziszovszky Jánost meg lehet említeni, 53-tól tagja az akadémiának. Ő is azok közé tartozik, akik mindent elkövettek a magyar nyelv védelmében. Lonovics Józsefet már említettem, ő is a Tudományos Akadémiának a tagja, 63-tól az igazgatóságnak a tagja, ő is egyháztörténész, és korának kiváló egyházjogásza. Simor János hercegprímás, aki szintén esztergomi érsek, ő a magyar nyelven írott tankönyvekért küzdött, tehát hogy magyar nyelvű tankönyvek jelenjenek meg, és amit eddig mondtam, ez csak a jéghegynek a csúcsa, hiszen ahogy a cím is mutatja, ezek a főpapok. De azok sem mindegyike. És akkor még nem beszéltünk az alsópapságról, akik között nagyon sokan voltak, akik szintén tagjai voltak a Tudományos Akadémiának valamilyen szinten, sőt, ott vannak a kiváló tudós szerzeteseink, hát őket talán majd egy másik alkalommal szólaltatjuk meg, és zárójelben mutattam azt, hogy csak így fölvillantottam, hogy a magyar katolikus klérusból milyen kiváló emberek voltak tagjai az akadémiának, de azt is el kell mondani, hogy a protestáns részről, tehát a protestáns klérusból arányaiban még nagyobb. Tehát ők, ahogy itt az alapítás környékén is látszott, talán még nagyobb részben kivették részüket a Tudományos Akadémiának a munkálataiból. Sajnos a 19. század után a 20. században a magyar katolikus papság klérus már nem vesz részt annyira intenzíven a Tudományos Akadémiának a munkájában, ami a század második felére még inkább akuttá válik, de azt tudjuk, hogy annak egyéb komoly történelmi okai vannak.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban két előadást sugároztunk a Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben ünnepelt 200. évfordulója alkalmából. Először dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról és Széchenyi István szerepéről. A folytatásban pedig Buda Péter teológiai tanár, rádiónk igazgatója, a 19. századi főpapok akadémiai tevékenységéről beszélt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.